Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén is. Azért állok fel olyan nehezen, mert olyan szívesen hallgatom a harangszót, és minél tovább hallgassam, és azért nem álltam fel, hogy énekeljünk, de hát most már lassan eljön az idő, hogy énekeljünk. Vegyük elő ma este is a heti énekünket. Jézus megtalált és karjaiba vett, és énekeljük valóban úgy, hogy igaz legyen életünkre nézve. Ez legyen a vallomásunk, örömünk, hitvallásunk, tanúságtételünk, hogy Jézus megtalált. Nem akarom megkérdezni, de remélem vannak olyan testvérek, akik ma dúdolták napközben ennek az éneknek a sorait. Legalábbis remélem, hogy belemászott a fülünkbe ez a dallam. Énekeljük tehát kísérettel: Jézus megtalált és karjaiba vett, eltörölte bűneimet. Többször beszéltem itt a testvéreknek azokról az ébredési időkről, amelyeket én ugyan nem éltem át, de annak az utóhatását csodálva láttuk, és csodálva tekintettünk bele Isten szeretetébe. Az ébredés az volt, amikor hazafelé menet, amikor mentek haza a templomból, az evangelizációról az asszonyok, meg férfiak, akkor egymásba karoltak, és hazáig énekelték az úton ezt, hogy Jézus megtalált, és karjaiba vett. Na, ez az ébredés. Amikor hazáig énekelték, mert kicsordult a szívükből az az öröm, az a hála, hogy Jézus Krisztus megtalálta az ő életüket, megmentette, újjátette, és az övéi. Hát ezt kívánom, hogyha hazafelé megyünk, akkor ez zengjen belőlünk. Jézus megtalált, és karjaiba vett, eltörölte bűneimet. Testvérek, azért az énekes könyvből is nézzünk egy éneket. A 223. dicséretet énekeljük, az első 5 versével, az utolsót már nem, de az első 5 versét ennek a szép bűnbánati éneknek, Istenemi nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. 223. ének első 5 verse.
Amen.
Csöndesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Ó, bárcsak el tudnánk mondani valóban, Urunk, neked, feléd ezt, hogy Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Bárcsak úgy lennénk, mint valamikor a vámszedő volt a templomban. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És a következmény az lett, hogy megigazulva ment alá. Urunk, köszönjük neked, hogy ma este is a te igédet hallhatjuk. Azt mondtuk az előbb, hogy csak egy szót szólj. Mert tudjuk, Urunk, hogy ellenállhatatlan a te kegyelmed. Akit megszólítasz, elég neki egy szó is. Mi már negyedik este halljuk itt a sok-sok szót, a sok-sok igét. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy előtted megalázzuk magunkat. Hadd lássuk be, hogy mi az, ami elválaszt tőled. Hadd lássuk meg, hogy miben nem éltünk a te tetszésedre, a te akaratod szerint. És hadd kezdjük el keresni mi is a megmenekülés, a megtartatásnak az útját. Köszönjük, hogyha az életünket megráztad, úgy, mint ezt a börtönőrnek az életét. Áldunk téged, hogyha adtál ilyen földrengéseket, amelyben összeomlottak terveink, vágyaink, boldogságunk, örömünk, és mi azt hittük, hogy ostorozol bennünket, hogy nem szeretsz, pedig csak oda akartad irányítani mi figyelmünket az örökkévalóra, arra, ami nem omlik szét, ami nem porlad el, amit nem rázhat meg semmi, a biztos fundamentumra. Kérünk téged, Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ezen az estén is hadd lássuk a te kegyelmedet, Urunk, hadd lássuk azt, hogy mi a te terved a mi életünkkel, és mi engedelmesen hadd mondjuk azt, igen, hagyom, Uram, szólj bele az életembe, tégy újjá, és köszönjük, hogy ezt te akarod, Urunk. Légy áldott, hogy itt van a te lelked és a te igét. Hívjál ki itt is új életre életeket. Amen. Testvérek, mielőtt az igét olvassuk, ma este is hallgassunk meg egy éneket a helyi énekkar tagjaitól. Kérjük szeretettel, hogy énekeljék el ezt a hívogató éneket. Kedves testvérek, folytatjuk Isten igéjének tanulmányozását a Filippi börtönőr történetéből, a Cselekedetek könyve 16. fejezetéből. A 16. fejezetnek ma olvasom a 31. versnek a második felét és a 32. verset. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte, Uraim, mit kell cselekedjem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ez egy kis rövid szelet ma, testvérek, de ennek a történetnek végső soron a leglényegesebb üzenete van benne, mert idáig jutunk el, idáig jutottak el a börtönőrék is, hogy erre a kérdésre, hogy mit cselekedjem, Pálék azt mondják neki, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. És majd holnap este fogjuk látni, hogy mi lett ennek a következménye. Hogyan látszott meg az ő életéből, hogy ő valóban hitt az Úr Jézus Krisztusnak. Kedves testvérek, ez a történet arról szól, hogy Isten hogyan tud egy embert átformálni. Nem magunkat kell megjavítani. Erről tegyünk le. Nekem olyan sokszor mondták a szüleim, nem voltam olyan nagyon rossz gyerek, de azért minden rosszban benne voltunk. És nekem nagyon sokszor mondták a szüleim, ez, hogy javulj meg. Ezt én gyerekkoromban annyiszor hallottam. De nem sikerült. Nem sikerült megjavulnom. Egészen 1984-ig nem sikerült megjavulnom. Testvérek, ne áltassuk magunkat azzal, hogy mi magunkat meg tudjuk szabadítani. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy mi meg tudunk javulni. Mi bizonyos szokásokat majd le tudunk tenni. Ne áltassuk magunkkal azzal, amivel egy kedves, idős ismerősöm egyszer azt mondta nekem, hogy tudod, 70-valahány éves volt ekkor, és ezt mondta, hogy tudod, nem én hagytam el a bűnt, a bűn hagyott el engem. Hát ezen azt értette, hogy már 70-valahány évesen, már olyan bűnöket nem követ el, mint 20-30 vagy 40 éves korában, ezzel se áltassuk magunkat, hogy majd a bűn hagy el bennünket. Nem. A bűn sötétben tévelyeg, és romba dönt vakon. De Jézus kézen fog, s vezet világos utakon. Eszembe jutott az egyik testvérünk, az előző gyülekezetünkből, Isten hogyan formálta újjá az ő életét. Úgy történt, hogy szántott kinn a mezőn, és már csak néhány barázda volt, és arra ment a gyülekezet gondnoka, ő mindig úgy ment ki a határba, hogy a szekéren a halleluja énekeket énekelte. Tele volt vele a szíve. És oda szól ennek a férfinak, hogy na Feri, már mindjárt végzel a szántással. Azt mondja erre a bácsi, hogy hát már akár, ha Isten segít, végzel a szántással. Azt mondja rá, hát akár segít, akár nem ment, csak végzek vele, már csak két barázda van. Lép kettőt, eltörik az eke. Lép kettőt, eltört az eke. Leborult ott az eke mellé, és azt mondta, hogy ő este eljön az evangelizációra. És testvérek, ebből a férfiből néhány év múlva a gyülekezet ige hirdető presbitere lett. Mert három presbitert megbíztak, hogyha a lelkész nincs otthon, akkor nyugodtan megtarthatja a vasárnapi Isten tiszteletet is. Nem baj, hogy nem tanult teológiát, a Szentlélek elég sok mindent megtanított már neki, és hárman megvoltak bízva, hogy igét hirdethetnek. Na, ő volt az egyik, aki azt mondta azelőtt, hogy hát már akár segít, akár nem, már akkor is bevégzem. Aztán meglátta, hogy nem úgy van ám, és Isten újjátette az ő életét. Kedves testvérek, Pál apostol erre a kérdésre mit tegyek, hogy üdvözüljek? Azt mondja a börtönőrnek, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Tehát Jézusról beszél. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, hadd mondjam el, hogy a legtöbb ember nem Jézusban akar hinni, hanem a gondviselő Istenben, a jó Istenben. Sokan eljutnak odáig, hogy persze van valaki, aki gondot visel rólunk. Én amikor a kórházban Isten tiszteleten feltettem a kérdést ott a testvéreknek, hogy na mit énekeljünk, testvérek? Hát esetek 90%-ában azt kérték, hogy hát az, hogy gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Én próbáltam forszírozni, hogy Nem inkább az Isten bárányára letészem bűnöm én? Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Nem ezt kell, nem, tiszteletes úr, gondviselő jó atyám vagy. Na legfeljebb még az, hogy im nagy Isten most előtted, szívem kitárom. Mert abba bele tudjuk énekelni a fájdalmunkat, bele tudjuk énekelni a könnyeinket, bele tudjuk énekelni a családi viszályainkat, az elrontott hibáinkat, mindent bele tudunk énekelni. De kedves testvérek, Jézusról beszélt ott Pál. Az Úr Jézus Krisztusról. Egyszer azt mondta nekem egy haldokló néni, tiszteletes úr, gyűlölöm ezt az éneket, hogy az Isten bárányára letészem bűnömén. Aztán rájöttem, hogy miért gyűlöli annyira. Azért, mert Jézus Krisztusról nem akar tudni, mint az Isten bárányáról. Meg nem akar arról tudni, hogy oda le lehetne tenni a mi bűneinket. Le lehetne roskadni oda. És azt mondani, hogy itt van Úr Jézus, átadom neked a szívemet. Kedves testvérek, mit is jelent a hit? Ma este erről szeretnék szólni, hogy mit jelent ez, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. Hogy mi a mi hitünknek a célja? Mi az a hit, amiről azt mondja nekünk a Szentírás, hogy üdvözítő hit, hogy megtartó hit? Tudjátok, hogy Jézus beszél egyszer az embereknek arról, hogy vannak, akik majd, lesznek majd olyanok, akik kopogtatnak, és azt mondják, hogy nyisd meg nékünk. Jézus pedig azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Hát a te utcáidon tanítottunk, a te nevedben profétáltunk, még ott olvasunk másokat is, más dolgokat is, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Van ilyen? Bizony van. Kedves testvérek, tudjuk, hogy sokféle hit van. Különféle hitek vannak. Sokféle hit van. Szokták mondani, hogy minden ember hisz valamiben. Minden embernek van valamilyen hite. De az a kérdés, hogy üdvözítő hited van-e? Az a kérdés, hogy az a hited van-e, amit itt Pál apostol ajánl a filippi börtönőrnek? Sokféle hit van, testvérek, különféle hitek vannak. Hát a legfertelmesebb hiteket azért mégiscsak meg kell említenem, nem mehetünk tovább, mert a hit azt jelenti, hogy valakinek a szavát elhiszem. Amit mond, az biztosnak tartom. És akinek a szavát biztosnak tartom, én ahhoz kapcsolódom. Hit által ahhoz kapcsolódom. Az én falumban nagyon sokan elmentek a halott idézőhöz. Nem tudtak hitre jutni. Én úgy emlékszem vissza a falumra, hogy egy hívő ember nem jött életre. Megkötözte őket. Sokféle babonás hit van, testvérek. Ha valakinek ilyen van, azt nagyon meg kellene tagadni. Nagyon meg kellene tagadni. Lehet, hogy valaki nem is tud róla. Vannak olyan vidékek, ahol szenes vízzel hintették meg a gyermekeket. Egyszer valaki mondta nekem már idős néni korában, hogy 14 éves korában az édesanyja milyen praktikákat csinált. És őrá most ez ránehezedett. Őt most kötözi. Mert ilyen az ördögnek a rablánc, a testvérek, a spárgája, hogy jó szorosan megköti, olyan, mint a látszólag a cérna. Ha valakit egy cérnával megkötnek, azt még ki tudja magát szabadítani, mikor sok cérnával megkötik, akkor már lehetetlen. Az ördög így hálózva, ó, nem olyan fontos az. Ez csak egy kis cérnaszál. Valaki úgy olvassa a horoszkópot, ó, nem hiszek én benne. Hát kérdeztem, akkor miért olvasod? Hát mert a többi is elolvassa. Most már minden újságban van horoszkóp. Megdöbbentő, testvérek. De annak hiszel, és ő hozzá csatlakozol, és az övé vagy, és ő parancsol, és nem enged ki, és nem enged el. Hallod Jézus hívását? Légy követője. Add neki szívedet. Lépj a nyomába ma. Ez sehogy máshogy nem megy, testvérek. csak hogyha odaállok Jézus Krisztus elé, és aki megvallja bűnét és elhagyja, az irgalmasságot nyer. Az irgalmasságot nyer. Mire is szólít fel bennünket ez, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban? Miért olyan hatalmas nagy ige ez, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban? Mert kedves testvérek, ez tisztázza nekünk, hogy mi is a hit. Hogyha itt Pátyon megkérdeznénk az embereket, hogy hisznek-e. Nem tudom, 5000 lakosa van Pátynak, vagy 5500? Nem tudom. 6000. A 6000 emberből én állítom, hogy legalább 5600 azt mondaná, hogy ő hisz. Mert meg van győződve, hogy ő hisz. Ő hiszi az Istent. Mindegy, milyen vallású, jár-e templomba, vagy nem jár, tartozik-e gyülekezethez, vagy nem tartozik. Egészen biztos vagyok benne, hogy legalább 5000 ember azt mondaná, hogy persze, hát ő hisz. Persze, hát ő hiszi az Istent. És hadd mondjam el, testvérek, hogy azért mégis itt Pátyon is nagyon kevesen járnak hitben. Meg Budapesten is, meg minden faluban, meg minden városban. Nagyon kevesen járnak hitben, mert tulajdonképpen mit is jelent a hit? Ezzel sokan nincsenek tisztában. A hit, amit ajánl Pál apostol a börtönőrnek, hogy higgy az Úr Jézusban. Hogy folytatódik? És üdvözülsz. Tehát, ha így hiszel Jézusban, ennek az lesz a következménye, hogy üdvözülni fogsz. Akkor milyen ez a hit, testvérek? Mit jelent ez a hit? Semmiképpen nem azt, hogy én hiszem, hogy van Isten. Azt mondja a Biblia, hogy ezt az ördők is hiszik, és rettegnek tőle. Nem azt jelenti, hogy én hiszek, hogy valaki ezt a világot teremtette, bár sokan még ezt is megkérdőjelezik, de azért az emberek nagy többsége úgy van, hogy persze lenni kell valaminek e világ mögött, csak úgy magától nem állhatott elő, és én hiszek. Sokan tudják, hogy ki volt Jézus, hogy mikor jött erre a földre, hogy mit csinált itt a földön, hogyan halt meg, hogyan támad fel, miként ment fel a mennybe, és ezek az emberek azt mondják, hogy én hiszek. A Biblia azonban, testvérek, leírja nekünk nagyon világosan, hogy mi a hit. Mert nem ez a hit. Ezzel a hittel nem lehet bemenni az Isten országába. Ezzel a hittel, aki csak így hisz, nem tudja majd elmondani, hogy míg fehér ruhában, szent sereg között dicsérjük az üdvözítőt. Ez a hit kevés, ez nem fogja megtartani. Ez a hit kevés. Nem adnak érte mennyei polgárjogot. Jézus Krisztus elmondja nekünk a János 3-ban, és ez nekem is egy nagy felfedezés volt, testvérek, hogy mi a hit. A János 3-ban elmondja Jézus, ezt a 16. verset ismerjük biztos sokan, ahol azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De testvérek, mielőtt azt Jézus elmondja ezt az igét, még valamit elmond nekünk. Mégpedig arról beszél, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, és aki hisz, ő benne örök élete van. Majd tessenek otthon elolvasni a János 3-ból az igét. És utána jön az, hogy úgy szerette Isten a világot, és már Jézus magára mondja ezt, hogy ő fog felemeltetni. Hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus tehát az Ószövetségből vesz egy képet a pusztai vándorlás során, amikor a kígyók megmarják az Isten népét. Mi történt ott? A nép engedetlen. Elfordul Istentől, sőt vádolja Istent. Zúgolódnak, perlekednek, szembefordulnak Mózessel is, meg a Mózes urával is, és akkor Isten megbünteti őket. Kígyók jönnek, és elkezdik megmarni a népet. Asszonyokat, gyermekeket, fiatalokat, időseket, mindenkit. Micsoda csapás. És amikor Mózes könyörög, akkor azt mondja, hogy állíts fel, Mózes, akkor egy póznát, tegyél rá egy érckígyót, és hirdesd ki, hogy aki felnéz rá, az életben marad. És Jézus ezt idézi itt, hogy az ő golgotai keresztje is ilyen pózna, csak arra nem az érckígyót tűzi fel Isten, hanem az ő áldott fiát, akiben nem volt hamisság, és azt mondja, hogy aki hisz, annak örök élete van, nem megy az ítéletre. Átment halálból az életre, sötétségből a világosságra. Mi történt itt, testvérek? Itt az történt, hogy a hit az azt jelenti, hogy elfogadom azt az egyetlen módot, amit Isten az én megmentésemre készített. Azt az egyetlen módot fogadom el, amit Isten a megmentésemre készített. Mert ott mit készített Isten a zsidó nép megmentésére? Az érckígyót. Ez volt az egyetlen mód. Nem lehetett azt mondani, hogy na szaladgáljunk, valami gyógyfüvet szedjünk. Biztos volt ott a pusztában valami gyógyfű, amit rá kellett tenni a sebre, és akkor bizonyos mérgek nem hatottak annyira bizonyára. Olyan irreálisnak tűnt, nem? Hogy hát mi az, hogy aki ránéz a póznára? Hát attól menekülök én meg, hogy ránézek a póznára? Hát nem valami ellenszérum kellene? Ott a hit azt jelentette, hogy elfogadom azt az egyetlen módot, amit Isten az én megmenekülésemre ad. Irreális. Naamánnak is nem az volt. Hát azt mondja neki Elizeus, hogy fürödj meg a Jordánban 7-szer és megtisztulsz. Hát Naamán fel van háborodva. És azt mondja, hogy az ő hazájának a vizei, hát azok igen, azok valamik. Hát most menjen bele ebbe a pocsolyába. Menj bele, mert az Isten ezt mondja. Mert azt mondja, hogy fürödj meg 7-szer. Jézus saratken valakinek a szemére, ugye? Hát mi ez, hogy saratkenünk? Hát mi az a sár? Azért, mert ez az Isten módja, ez az Jézus Krisztusnak az útja. És ő mondja meg, hogy hogyan hoz ki téged. Nem mi mondjuk meg. Nem mi mondjuk meg, hanem ő mondja meg. És ez a kérdés, hogy te ezt elhiszed-e? Elhiszed-e azt, hogy csak egy szót szólj, hogy újjá légyek? Jézus Krisztusnak elég egy szót mondani neked. Vagy kettőt, vagy hármat, de egy is elég. Azok a morzsák, ugye, amire a kanaáni asszony azt mondja, hogy nem kell a nagy kenyér, uram, csak a morzsákból adj, amik lehullanak. Csak egy morzsát adj. Na ez a hit, amikor valaki így remeg. Amikor valaki így áll Jézus előtt, hogy uram, én nyomorult ember, semmire nem vagyok méltó. Csak egy morzsát adj, csak egy szót szólj. Nem is vagyok méltó, hogy a házamba jöjj, mondja a százados. Mert ezek mind azért hittek, mert elfogadták azt az egyetlen utat, amit Isten készített az ő számukra, a megmenekülésükre. És testvérek, ez az út a Golgota. Ezt nem lehet kikerülni. Ezt nem lehet kikerülni. Van egy kedves lelki ének, valamikor az énekkarok énekelték sokat, a dicső Golgota úgy kezdődik, és annak az egyik sora így hangzik, azt hiszem a befejező sor, hogy egy út vezet a mennybe, s az Golgotán visz át. Egy út vezet a mennybe, s az Golgotán visz át. Aki a mennybe akar jutni, át kell mennie a Golgotán. Szembesülnie kell a kereszttel. Szembesülni kell a tövis koronás fővel. És nem csak énekelni nagypénteken, hogy mind a mi kincs ütésért magam hoztam reád, uram-e szenvedésért lelkemben ég a vád, hanem valóban könnyeket hullatni, leborulni, térdre esni, és azt mondani, hogy kezedbe, lábadba a szöget én vertem, véred minden cseppje, égeti a lelkem. Igen, testvérek, felfedezni, hogy belehalunk a marásba, felfedezni, hogy nincs mentség. Nemrégen több ilyen esetünk volt, ismerősi körben is, próbáltunk valakin segíteni, és tudjátok, nem hagyja, hogy segítsünk rajta. Mert azt mondja, hogy hát nem vagyok én. Valaki iszik, mint a bizonyos madár, most hadd ne mondjam, de azt mondja, hogy ó, nem iszok én annyit. Nem lehet rajta segíteni. Nem lehet rajta. Nem iszok én annyit. Nem ismeri el. Összeesik az utcán, de nem ismeri el. Amíg az ember el nem ismeri, hogy megmart a kígyó. Halálra vagyok sebezve. Úgy, ahogy Pál apostol mondja a római levélben, olyan nagyon világosan, hogy megvan bennem a bűn törvénye. Ádám és Éva óta ott van bennünk a kígyó méreg. Örökítjük a mi gyermekeinkbe is a kígyó mérget. Megdöbbentő, amikor ez kiderül, hogy megvannak marva. Megdöbbentő, amikor kiderül, hogy a gyermek és az unoka, akit annyira szeretek, de megvan marva. Az egyik lelkipásztor elődöm keresztelte a gyermekét, én is már ezt hallomásból hallottam, hogy keresztelte a gyermekét, és a keresztelési beszédben azt mondta a gyülekezetnek, hogy testvérek, olyan borzasztó, hogy a lelkipásztor gyereke is a kárhozatra születik. Ez borzasztó. Igen, a kárhozatra. Örökítjük. Ott van bennünk, és átadjuk a mi gyermekeinek, unokáinak, dédunokáinak. Azok is továbbadják. Azt mondja a heidelbergi káténk, hogy ehhez még napról napra szaporítjuk a bűnt, igaz? Még napról napra. De amikor valaki eljut oda, hogy megmart a kígyó, bele fogok halni. Testvérek, hadd mondjam azt, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy a rákba halunk bele, vagy a radioaktivitásba, nem az a legnagyobb baj, hogy a magas vérnyomásba, vagy nem tudom milyen betegségbe, hanem az a legnagyobb baj, ha a bűnbe halunk bele, ha a kígyómarásba halunk bele. Hát ez a filippi börtönőr olyan csodálatos, hogy megkérdi, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Tulajdonképpen ezt az igét, ezt a szót, hogy üdvözüljek, úgy is lehet fordítani, hogy mit tegyek, hogy megmeneküljek. Most talán itt ez egy jobb fordítás lenne, mert én is, ahogy belenéztem a Bibliába, a börtönőr nem tudta még azért, hogy mi az üdvösség. Ő csak megmenekülni akart. Mit tegyek, hogy megmeneküljek? Mert ő meg akart menekülni. Ahogy tegnap este mondtam, felelősségre vonástól, ítélettől, meg akart menekülni a bitófától, mert számon kérték rajta a foglyokat, mit tegyek, hogy megmeneküljek? Pálék azt mondják neki, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és megmenekülsz, te is, meg a te házad népe is. Mert ezzel a háznép is megmenekül, hát képzeljétek el, hogyha kiesik a családfő. Nem csak azért, mert ketten vették fel a hitelt a feleségével, és most már csak egynek kell fizetni. Abban az időben nem így volt, ugye az asszonyok valószínűleg nem is kerestek. Ott voltak a gyermekei, hiszen családja van. Hát mi történik, ha elvesztik a családfőt? Mi történik, ha elvesztik a fizetését a családfőnek? Azt mondja, hogy megmenekül. Ha te megmenekülsz, még megmenekül a családod is. És ez a nagyszerű, testvérek, hogy aki megmenekül, ott van reménység, hogy a családja is meg fog menekülni. Mert képzeljétek el, ahogy utána majd a gyerekek erre a börtönőre néztek. Mert látták az apjukat, amikor megtért azelőtt, meg utána. Össze tudták hasonlítani. Hát mi lett a mi apánkkal? Hát azelőtt egy durva ember volt. Azelőtt lekevert nekünk hány pofont. Azelőtt, hát látjuk, hogy a foglyokkal hogy viselkedett. És nekem nagy a gyanúm, testvérek, hogy aki a munkájában szigorú, és a munkájában ilyen, nekem nagy a gyanúm, hogy lehet, hogy a családjában is olyan volt. Elképzelhető. És akkor látják, hogy a mi apánk leborul oda Pálék elé, behozza a foglyokat, behozza a foglyokat, ugye azelőtt a legsötétebb börtönbe vetette, most behozza a lakásunkba, kimossa a sebeiket. Majd erről holnap beszélek. Hát mi történt a mi apánkkal? Hát testvérek, higgyétek el, hogy a gyermeknek, a gyermekeinek, a családjának ez volt a legnagyobb bizonyságtétel. Ez volt a legnagyobb bizonyságtétel. Mint ahogy olvasunk a Bibliában olyan apákról, akik az ő gyermekeik előtt hitvány életet éltek. Csak gondoljatok Ákhára, aki eltette Jerikó ostrománál a babiloni köntöst meg a holmikat. Elásta. Hogy nézhettek rá a gyerekei? Ravasz a mi apánk. Lám kijátsza a törvényt. A jég hátán is megél. És utána mi történt? Elveszett ő és az egész családja. És az Akor völgyében felszállt a füst. Isten ítélete lesújtott rá. Mert vannak ilyen apák is. De amikor az apa hazamegy, nem véletlen testvérek, én sokszor szoktam mondani, hogy az ördög legjobban az apákat fogja meg, a férjeket fogja meg. Itt most elég sok férfi van, hála Istennek, de szoktam olyan gyülekezetbe járni, hogy 2-3-4 férfi van összesen. Asszonyok nagyon sokan vannak. Mert az ördög tudja, hogy ott kell fogni. Mert ha a gyermek vagy az unoka azt látná, hogy az én apám imádkozik, hogy ott van a Biblia a kezében, ha azt látná, hogy bizonyságot tesz a gyülekezetben, ragyog az arca, akkor ő se a diszkóba menne. Ő se a szórakozást keresné. Hanem azt mondaná, hogy akkor ki az a Jézus? Ki az az Úr, aki az én apámat ennyire megváltoztatta? És ezt azért mondom, testvérek, mert úgy folytatódik az ige, hogy ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Mert ige nélkül nem lehet új életben járni. Kellett hirdetni az igét. Nem lehet megtérni földrengésre, nem lehet megtérni csapásra, nem lehet megtérni az Isten figyelmeztetéseire, hirdetni kellett az Isten igéjét. Neki és mindazoknak. De ez a filippi börtönőr beengedte az Isten igéjét. Beengedte a házába. Ugye? Azért hirdethették. Felvitte az apostolokat. Felvitte Pálékat. És elkezdték neki hirdetni az igét. És ezután hitt. Kedves testvérek, még visszatérve a hitre, a hit nem azért van, hogy az életünk könnyebb legyen. Nagyon sok embertől hallottam ezt, de jó neked, hogy te tudsz hinni. Hát miért? Neked könnyebb az élet. Mert azt gondolják a világban, hogy a hit, a hívő ember, az hitben jobban viseli a betegséget, könnyebben feldolgozza a gyászt, könnyebben tűr a munkahelyen, mert ő hívő ember. De a Biblia azt mondja, hogy a hit nem ezért van. A hit célja az üdvösség. A hit célja az üdvösség. Persze, akinek van üdvössége, az kihat-e földi életére nézve is. Az kihat. És nyilván, hogy a gyászt másképpen fogja feldolgozni, és nyilván, hogy a betegséget, vagy a rettenetes munkatársat, vagy szomszédot, nyilván, hogy másképp fog hozzáállni. De nem ezért hisz, hanem a hite arra irányul, hogy van menny. A hite arra irányul, hogy Jézus Krisztus elkészített számunkra egy csodálatos helyet. Az üdvösség nekem fenn van tartva. És engem Isten őriz hitáltal az üdvösségre. Ott van az én kincsem. Miért olvassuk a Bibliában, azt csak egy példát mondok, hogy a zsidókhoz írt levélben, amikor az első hívők még vagyonuk elrablását is, azt mondja, hogy örömmel fogadtátok. Hát bolondok voltak? Örültek annak? Nem. Lehet, hogy fájt nekik is. Csak az üdvösség felől nézték. De jó, hogy van valami, amit viszont a tolvaj el nem rabolhat, a rozsda meg nem emészthet, a moly meg nem rághat, de jó, hogy mennyei kincsünk van. És ennek a fényében nézünk mindent. Ennek a fényében harcoljuk a harcainkat. Ennek a fényében élünk itt ezen a földön. A hívő ember. Így szoktam mondani, hogy a mennyei tőke kamataiból élünk napról napra. Ez a hit. Nem e földi létre irányul, testvéreim, hanem arra, hogy Jézus Krisztus megszerezte nekem azt a váltságot, amit én soha nem tudtam volna megszerezni. Megszerezte nekem azt a váltságot, nem aranyon és nem ezüstön, hanem az ő drága vérén, ami engem megmosott és újjátett. És boldogan, vágyakozva nézek a mennybe, mert ott van az én örök hazám, ott van az én mennyei kincsem. Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz. De van egy olyan ige is, amely megkérdezi tőlünk, hogy hiszel-e az Isten fiában. Ezzel szembesülni kell. Azért van ez az evangelizációs hét, hogy megkérdezze tőled, hiszel-e te az Isten fiában. Valaki azt mondta arra, hogy ki az, hogy higgyek benne. Hát most látod, hogy ki az. Most megtudod, hogy mit tett. Most látod, hogy úgy szeretett, hogy felment a keresztre, és felvitte a mi bűneinket testében a fára. Nem kell már semmit csinálni, csak odaborulni, lábaihoz hullni tört reménnyel, ahogy egy kedves ének mondja, és azt mondani, igen, Úr Jézus, elfogadom a te helyettes, tökéletes, egyszeri áldozatodat. Hulljon rám a te véred, tisztítson meg, szabadítson fel, és szabadítson meg, innentől kezdve a tied vagyok. Innentől kezdve téged követlek, és egész éltem sem lesz elég. Zengnem az ő dicséretét. Azért a kézért, amely keresett, azért a szívért, amely szeretett, azért a vérért, mely eltörölte minden bűnömet. Az egész életed arról fog szólni, testvér, hogy mindörökre áldva légyetek. Egy egész életed arról fog szólni. Akkor is, ha beteg vagy, ha itt fáj, ha ott fáj, akkor is, ha problémák vannak, ha nem sikerül, mindig minden, de az örök élet fényében fogod nézni a földi létet. Ezt nevezi a Biblia hitben való életnek, hitben való járásnak. Majd holnap este folytatjuk, hogy mit is jelentett ez már azon az éjjel a Filippi börtönőr életében. Isten áldjon meg bennünket ezzel az igével. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Ez a megmenekülésed, megtartatásod, szabadulásod egyetlen útja. Amen. Egy éneket hallgassunk meg, mielőtt imádkozunk, testvérek. Még? Thank you. Köszönjük szépen a kedves éneket. Hát ez is arról szólt. Nincs mit tenni, nem lehet kikerülni, testvérek, az énekek üzenetében sem ezt a kérdést, hogy valóban őszinte szívvel hangzik-e fel egész életünkből lesz, hogy megváltva. Meg vagyok váltva. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy sokszor a Te igéd olyan keményen érint bennünket, de hát ez a Te terved, hogy szíven találjon bennünket, és amikor szíven talál, az valóban sokszor fájdalmas. Nehéz nekünk szembesülni azzal, hogy megmart a kígyó, próbáljuk eltussolni, próbáljuk magunkat gyógyszerezni, próbálunk magunkon segíteni, mert az ördög is ezt mondja nekünk, és olyan nehéz eljutni oda, hogy nincs másban üdvösség, nincs máshol segítség. Olyan nehéz bevallani azt, Urunk, hogy rád szorulunk, és jöjj és segíts rajtam, könyörülj rajtunk, Dávid fia, világ megváltója, Jézus Krisztus Golgota hőse. Szeretnénk mi is ma este így borulni eléd. Kérünk, hogy vedd kedvesen, ha valaki így összetörve borul eléd ma este. Köszönjük, Urunk, mindazokat, akik már így borulhattunk eléd. Mi is egyszer, hogy összetört az életünk, nagy földrengések, kígyómarások után jöhettünk hozzád a kegyelem királyi székéhez, az irgalom forrásához. Áldunk, hogy aki hozzád jön, semmiképpen ki nem veted. Bocsásd meg, hogy sokszor nincs elég bizalmunk ehhez. Sokszor szégyellünk jönni, sokszor csak úgy jönnénk, pironkodva, de áldunk téged, hogy te elfogadsz. Nincs olyan mély bűn, nincs olyan vétek, nincs olyan rettenetes szakadék, amiből te ne tudnál bennünket kihozni, mert ismersz, mert tudsz mindent. Kérünk, hogy őszinteséget adj nekünk még ezen az estén is, hogy amikor a te igédet halljuk, meg ne keményítsük a mi szívünket. Ne halogassuk a döntést, de rázzuk le a te hívásodat, hanem halljuk meg, vegyük komolyan, induljunk el, hogy hitben járjunk, és egyszer vagy megnyíljék előttünk, amikor a földi utunk véget ér, megnyíljon előttünk a ma szép hon, a ma dicső haza, ahova most csak a mi óhajunk száll, de egyszer valóságosan beléphessünk oda, és csodálhassunk téged, és gyönyörködhessünk benned, Úr Jézus Krisztus, aki megszerezted számunkra a legszebb hazát. Áld meg éjszakánkat, kérünk, nyugtalanítson bennünket a te igéd, hogy ez az evangelizációs hét ne érjen véget úgy, hogy nem döntünk melletted, vagy ha már döntöttünk, újból megerősödünk ebben a döntésben, ebben az odaszánásban, a szolgálatban, és újból lobboghat a láng, és újból gyújhat a tűz a mi szíveinkben. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz bennünket. Légy áldott érte. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, ha Isten éltet bennünket, holnap befejezzük a sorozatot, tehát már csak az utolsó rész, befejező rész fog következni. Szeretettel várunk mindenkit, és holnap talán már hamarabb hazajönnek a munkába, munkából hazatérő atyafiak is, próbáljuk őket is a környezetünkben megszólítani, hogy a péntek estét, a záró estét még itt együtt tölthessük. Egy záró éneket énekeljünk az áldás vétele előtt, a 479-et, hinni taníts Uram, kérni taníts. 479. dicséret. Azt mondja Isten igéje nekünk, aki hisz ő benne, Jézusban, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevébe. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Amen.